Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil, közölte a Szentszéki Sajtóközpont hétfőn este. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben Ferenc pápa esetében. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Elég volt, véget vetünk az indokolatlan áremelkedéseknek, fogalmazott. A kormányfő elmondta, az indokolatlan és túlzó áremelések megfékezése érdekében tárgyalásokat folytattak az elmúlt napokban a kereskedelmi láncok képviselőivel. Sajnos a kereskedők ajánlatai messze elmaradtak az elvárásainktól, ezért úgy kellett döntenünk, hogy intézkedéseket vezetünk be a kereskedelemben, jelezte. Március közepétől a 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10%-ot. Orbán Viktor a videó alatti hozzászólásban felsorolta az érintett élelmiszereket. Csirkemelfilé, csirkecomb, csirkefarhát, csirkeszárny, egész csirke, pulykamelfilé. UHT tej 1,5 és 2,8%-os zsírtartalommal, tej 1,5 és 2,8%-os zsírtartalommal, étolaj, margarin, sertészsír, vaj, finom liszt, rétes liszt, késői burgonya, kristálycukor, sertéscomb, sertéskaraj, sertésoldalas, sertéstarja, tojás, tejföld, trappista, tehéntúró, natúrjoghurt, gyümölcsjoghurt, fokhagyma és a párizsi. Az intézkedéseket május végéig tartják hatályban. Akkor felülvizsgáljuk, és ha szükséges, folytatjuk is, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-ére emlékezni az 1848 és 1849-es forradalom és szabadságharc óta eltelt 177 évben azt jelentette, hogy kiállunk a magyar szabadság és az ország szuverenitása mellett, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten. Gulyás Gergely a nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át. Gulyás Gergely a Várkert bazárban tartott március 15-i ünnepségen azt mondta, a forradalom hősei és az általuk képviselt eszmék új irányt szabtak Magyarországnak. Azért ünnepeljük március 15-ét, mert tudjuk, hogy ez jelenti a szabadság örökségét, ahogyan azt is tudjuk, hogy mi magyarok a szabadságban összetartozunk, fogalmazott a miniszter. a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke levélben fordult Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez azt kérve, hogy a tárcavezető tegye közzé, mely önkormányzatokhoz milyen célokra juttatta el a kormány az önkormányzatok által szolidaritási hozzájárulásként elmúlt 4 évben befizetett összeget. Az erről szóló levelet kedden a szervezet elküldte a távirat irodának is. Gémesi György a levélben azt írta, a legtöbb magyar települést nagyon érdekli a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt években elvont, immár 1000 milliárdos nagyságrendű önkormányzatokat megillető pénzek sorsa. Csak idén 360 milliárd forintot vonnak el 855 önkormányzattól. Ám miközben az elvonás jog címe szolidaritási hozzájárulás, a többi közel 1500 önkormányzat, köztük leginkább falvak, de bizonyos városok mégis arra panaszkodnak, hogy nem bővülnek az állami újraelosztásból sem a működési, sem a fejlesztési forrásaik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább szakadozik, egyes helyeken csökken a felhőzet, változóan felhős idő valószínű. Az összefüggő felhő és csapadékzóna az esti órákban északkelet felé kivonul az országból. Mögötte az északi megyékben helyenként még kialakulhat záporzivatar. Hajnalban nagyobb eséllyel az északi északkeleti országrész derültebb tájain köd is képződhet. A déli-délnyugati szél csak kevés helyen lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hidegre érzékeny helyeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondó Berecz Renáta vagyok. Az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet március 3-án a szemináriumban. A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora mutatott be. Prédikációjában az EGRI szeminárium alapítójáról, Telekesi István püspökről emlékezett meg. Dolhai Lajos rektort hallják.
Méltó és igazságos hogy itt a szeminárium kápolnájában, a Szentmise közösségében is megemlékezünk az egri szemináriumot megalapító Telekesi István püspökről, illetve a szeminárium megalapításáról. Az egri papnevelő intézetet a török idő után elsőként visszatérő Telekesi István püspök alapította, aki 1699-től 1715-ig vezette az egri egyházmegyét. Az egri püspökök a török hódoltság idején Kassán éltek, és ez a Telekesi püspök volt az első egri püspök, aki bátorkodott visszatérni Eger török alól való felszabadítása után a székvárosába. 1699-ben el tudjuk képzelni, hogy milyen szomorú látvány fogadta az egri püspököt, amikor visszatért Egerbe. Eger városa elpusztult, a törökök a templomokat lerombolták, és hát lehetne még sorolni a szomorú tapasztalatokat, amivel szembesülnie kellett ennek a püspöknek. Számunkra az a fontos és az a lényeges, hogy a legelső látványos döntése az volt, hogy megalapítja az egri szemináriumot papnevelés céljából. Az egri szeminárium megalapításának az időpontja 1704. 1704-ben kezdődött meg itt az egri szemináriumban a papnevelés. Érdekes módon abban az időben, abban a nehéz helyzetben mindössze 4 kispappal, és ebből a 4 kispapból már egy éves képzés után kénytelen volt a püspök, kénytelen volt őket pappá szentelni az akkori nagy paphiányra való tekintettel. A gazdasági vezetők számára talán érdekes körülmény az, hogy a szeminárium alapításának hivatalos évszáma 1704, de Telekesi püspök csak 1709-ben tudta kiadni a szeminárium alapító levelét. Nyilvánvalóan azon okból kifolyólag, hogy abban az időben is elég nehéz volt megteremteni a szeminárium működésének anyagi alapjait. 5 évre volt szükség ahhoz, hogy a püspök meg tudja határozni, hogy miből fog élni a szeminárium, és hogyan tudja biztosítani már az alapító levélben is a szemináriumnak a hatékony működését. A püspök emlékiratai alapján tudjuk azt, hogy 3 okból kifolyólag volt számára az első és legfontosabb feladat a szeminárium megalapítása. Hát a legsúlyosabb ok az volt, hogy az akkori nagy egri egyházmegyében, ami egészen Munkácsig, Kassáig, meg Szatmár Németig terjedt, a papok létszáma 20 és 30 között volt mindössze. Óriási paphiány volt az akkori nagy kiterjedésű egyházmegyében. A szeminárium megalapításának a másik oka nyilvánvalóan az volt, hogy a trentói zsinat, ami a 16. században volt, elrendelte azt, hogy minden egyházmegyés püspöknek szemináriumot kell alapítani, hogy tudományos igényességgel és főiskolai képzés formájában formálják a leendő papokat. A harmadik szempont, amit megemlít ez az alapító püspök, szerette volna, hogy a hívek számára legyenek elegendő számban papok, akik kiszolgáltatják a katolikus híveknek a szentségeket, és rendszeresen bemutatják a szentmisét. Még Szent Ágostonnak egyik közmondásszerű megfogalmazására is hivatkozott ez a telekesi püspök. Szent Ágoston egyházunknak ez az egyik nagy tanítója egy alkalommal azt írta, azt mondta latinul: ubi eucharistia, ibi ecclesia. Ahol jelen van az eukarisztia, ahol rendszeresen ünneplik az eukarisztiát, ahol rendszeresen bemutatják a szentmisét, ott jelen van az egyház, Krisztusban hívőknek a közössége. Mert az Úr Jézus által alapított egyház egyik lényeges tulajdonsága, hogy az egyház a kezdetektől fogva eukarisztikus közösség. A keresztény embereknek olyan közössége, amely rendszeresen vasárnapról vasárnapra összejön az eukarisztia megünneplésére, mert az eukarisztia a szentmise az egyház életének, és a mi keresztény életünknek is legfőbb forrása. Kedves testvérek, csak ezeket szerettem volna röviden elmondani az EGRI szeminárium alapítójáról és alapításáról. Hát az evangéliumhoz kapcsolódó elmékedésem előtt szeretném idézni Goethét, a németek nagy költőjét, aki a mi Petőfi Sándorunknak a kortársa volt. Ez a nagy német költő, istenfélő evangélikus keresztény volt, aki az emlékiratai szerint rendszeresen minden nap olvasta a Bibliát, és az ő emlékiratában az egyik helyen azt írja: valahányszor kinyitottam a Szentírást, és olvastam belőle, mindig utalást, célzást találtam benne a saját életemre vonatkozóan. Igen, kedves testvérek, nekünk is valahogyan így kellene olvasnunk, vagy hallgatnunk a Szentírás szavait, mindig meglátni, felfedezni benne az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten hozzánk szóló üzenetét. Azt hiszem, hogy tanulságos és sokat mondó a mi kispapjaink számára is ez a mai evangélium. Péter apostolnak a kérdése is, meg az Úr Jézusnak válasza a Péter apostol kérdésére. Péter apostol azt kérdezi az Úr Jézustól: nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. És hát ezzel kapcsolatban az apostol kérdezi, hogy hát mi lesz a jutalmunk. Emberileg szólva értjük Péter apostolnak a kérdését, ők is hozzánk hasonló emberek voltak. Az apostolok otthagyták a családjukat, otthagyták a korábbi foglalkozásukat, és ők Jézusnak nem csak egyszerű tanítványai voltak, hanem a 12 apostol olyan istenfélő zsidó ember volt, aki követte a szószoros értelmébe véve a megváltó Jézust, és Jézussal együtt, Jézussal közösségben hirdette az Isten országának az evangéliumát. Érthető tehát a kérdésük, aggodalmaskodva kérdezik, hogy hát mi lesz a sorsuk, mi lesz a jövőjük. Az Úr Jézus megválaszolja az apostoloknak a kérdését, és a válasznak a lényege tulajdonképpen az, azt tanítja Jézus, hogy higgyenek abban, hogy az egyház a Krisztusban hívő közössége, az a keresztény közösség, amelynek vezetői lesznek, az majd gondoskodik róluk. És az egyház közösségében majd megtapasztalják, hogy az egyházban testvérekre találnak, és egy szeretett közösségnek lesznek majd a tagjai. Igen, kedves testvérek, nem csak az apostoloknak szól az Úr Jézus tanítása, nyilvánvaló az apostolok utódainak, a püspököknek, a papoknak, és a papságra készülő fiataloknak is komoly üzenet az, amit az Úr Jézus válaszában hallottunk. És az egyház történelme, a múltbeli tapasztalat, meg papjainknak a jelenlegi tapasztalata is arról tanúskodik, hogy a papok, akik elhagyják a családjukat, akik egész életüket Isten országának és az evangélium hirdetésének szentelik, azokról gondoskodik az egyház, a Krisztusban hívő közössége. És papjaink a kisebb-nagyobb egyházközségben mindenütt szerető keresztény testvérekre találnak, akik sokféle módon gondoskodnak papjaikról. Ahogyan tették a múltban, ugyanezt látjuk napjainkban is. De kedves testvérek, nem csak a papoknak, meg a papságra készülő fiataloknak tanulságos az Úr Jézusnak a válasza, hanem mindnyájunk számára. És az Úr Jézus válaszában a kettős ígéret. Az Úr Jézus két dolgot ígért meg az ő tanítványainak. Mindenek előtt az örök élet jutalmát, és az örök élet jutalma mellett a gondoskodó testvéri közösséget. Mind a kettő fontos. érdekes megfigyelemre méltó számunkra, hogy a megváltó Jézus nem csak az örök élet ígéretével vigasztalja és bátorítja az apostolokat. És ez számunkra is tanulságos. Hát az idősebbek még talán emlékeznek arra, hogy az előző rendszerben, hogy a marxista világnézet a vallással kapcsolatban gyakran emlegette azt, hogy nincs Isten, és hát a vallás tulajdonképpen az csak egy ópium a bajokkal küszködő embereknek, hogy az egyház az örök élet ígéretével, mint ópiummal vigasztalja az embereket. Hát a mai evangélium is megcáfolja ezt a téves elgondolást, mert a vallás nem csak az örök élet jutalmával vigasztal, meg bátorít bennünket, a mi keresztény hitünk, hanem hisszük és valljuk Jézus szavai alapján, hogy már itt a földön is megvannak a látható gyümölcsei, eredményei annak, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik Isten törvényei és a megváltó Jézus tanítása szerint élünk. A mi keresztény életünk jutalma nem csak a mennyország, nem csak az örök élet, hanem már itt a földi életben is megtapasztaljuk azt, kicsit ilyen gazdasági szóval, mai közhasználatú megfogalmazással élve, megéri, kifizetődik az, hogy mi Isten törvényei és az Úr Jézus tanítása szerint élünk. Mert nem csak odaát, hanem már a földi életben is megtapasztaljuk azt, hogy milyen nagy áldás, milyen nagy ajándék számunkra, hogy mi hívő, istenfélő emberek vagyunk, és az Úr Jézus tanítása szerint élünk. Mert hiszük és valljuk, hogy a mi keresztény hitünk segít bennünket abban, hogy sikeresebb, kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet tudjunk élni, mint a kevésbé vallásos vagy vallástalan emberek. És nyugodtan állíthatjuk azt, hogy a vallásos emberek élete, családi élete talán kiegyensúlyozottabb, mint a nem hívőké. A statisztikai adatok is igazolják, hogy a keresztény családokban több gyermek születik. Azután orvosokkal beszélget az ember itt a kórházban, többször is hallottam már azt a megállapítást, mondják az orvosok, hogy a kórházban betegeskedő, szenvedő emberek között lehet azt látni, hogy a hívő emberek könnyebben elfogadják a betegséget, és nagyobb türelemmel tudnak szenvedni, mint a nem hívő emberek. És lehetne még sorolni, kedves testvérek, a példákat arra vonatkozóan, hogy itt a földi életben is hogyan tapasztaljuk meg Isten kegyelmének a jelenlétét és működését saját életünkben. Kedves testvérek, mostanában a hitoktatással kapcsolatban gyakran szoktunk beszélni a hitbeli tapasztalatnak a fontosságáról. Arról az érdekes jelenségről, hogy a tapasztalat alapján mondják a hitoktatók, hogy a hagyományos hitoktatás, amikor a kisgyermekeknek a katekizmus alapján megtanítjuk a mi keresztény hitünknek az igazságait, az nem olyan hatékony, mint amikor beszélünk a mi saját hitbeli tapasztalatainkról. Mert a hitoktatás eredményeképpen hát nagyon sokszor nem születik meg a gyermekekben az a hit, az a valláshoz való ragaszkodás, amit mi szeretnénk. De ha elmondjuk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy mi a saját életünkben, gondjaink, bajaink közepette, hogyan tapasztaltuk meg az Isten létét és a Szentlélek Isten kegyelmi segítségét, akkor valószínű, sőt biztos, hogy az ilyen jellegű hitünkről való tanúságtétel az eredményes és hatékony lesz. Adja Isten, és a mai szentmisében imádkozzunk azért, hogy a mi jelenlévő kispapjaink is megtapasztalják saját életükben az Úr Jézusnak azt az ígéretét, amit egykor az apostoloknak adott. És adja Isten, hogy a Szentlélek Isten kegyelmi segítségével nekünk is, mindnyájunknak legyenek hitbeli tapasztalataink, amelyek megerősítik a mi hitünket és a jó Isten iránti szeretetünket. Amen.
Dr. Dolhai Lajost, az Egri Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Te akkor már szerettél engem, hatalmak jöttek és tűntek el, de hogy csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szívem. Eljöttél, feláldoztad magad, szenvedtél azért, hogy követlek bárhová. Mikor még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek, nem volt még ember és földi élet sem. Szerettél engem, hatalmak jöttek és tűntek el, de oly csodát, mint te, senki nem tehet. A földnek kincse nem érhet fel veled, és senki másé nem lesz már szíved.
A nap során számos előadás hangzott el az intézmények működésére vonatkozó aktuális változásokról. Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója elmondta, az egyházmegye nagy területe és az intézmények egyre növekvő száma miatt nagyon összehangolt munkára van szükség, hogy megvalósíthatók legyenek az intézményrendszer céljai, melyek elsődlegesen a magas színvonalú oktatás biztosítása és az intézményi működés gördülékenysége. Jelenleg 57 köznevelési és szakképző intézmény működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Németh Zoltánt, az EKIF főigazgatóját hallják.
Az Egri Főegyházmegye köznevelési szakképző intézményének gazdasági vezetőit hívtuk össze a mai napra. Minden évben egyszer megtesszük, hiszen közvetlen munkatársaink ugyanaz intézményvezetők, de az intézményvezetőknek a legközvetlenebb munkatársai, mondhatni, a gazdaságvezetők is. Ezáltal egy olyan helyzetet érzékelünk, hogy abszolút egymásra vagyunk utalva, hiszen az igazgatókkal lassan a gondolatainkat is meg kell ismernünk, egymás gondolatait is tudnunk kell, hiszen olyan nagy az EGRI Főegyházmegye területe, és olyan számos az intézmények száma, hogy nagyon összehangoltan kell dolgozni ahhoz, hogy hatékony legyen ez a munka, és megvalósíthatók legyenek az intézményrendszerünk céljai, hogy jó iskolákat működtethessünk, jó óvodákat, és hát ez minden szükség van ahhoz, hogy az emberi erőforrásokkal összehangoljuk, tartsuk a kapcsolatot, jó kapcsolatot ápoljunk, és segítsük az ő munkájukat, hiszen ez a célja ennek a mai napnak, ennek a mai találkozónak. Munkatársainkkal együtt ismertetjük a gazdaságvezetőkkel azokat a fontosabb témákat, amik mindennapjaikat érintik, hiszen egy nagyon bonyolult világban élünk, folyamatosan alakul, hogyha csak egy gondolatot idéznék, a mai nap egyik témája lesz a digitális átállás, ami 2025. április 1-től kötelező lesz jogszabály alapján intézményeinkben a munkáltató jogok gyakorlása elektronikus alapra helyeződik, és ez mind olyan mérték és olyan horderejű változás, amire nagyon nagy szükség van arra, hogy képbe hozzuk a gazdaságvezetőinket és magunkat is.
Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartott értekezlet Szent Mise prédikációját idéztük fel, valamint a találkozó célját mutattuk be. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Lázár Ervin, Berzsién és Dideki című meséjének 6. részét, melyet Csankó Zoltán olvas fel.
Berzsián költő köszönti mesterét. Csorba Győző 63/4. Születésnapjára. Berzsián költő torka szakadtából ordított. Nem azért, hogy valaki meghallja, de hogy is. Hogyan is hallhatta volna meg valaki, amikor szín egyedül volt odahaza vastag falu házában. Bánatában ordított szegény Berzsián. Bizony, vaskos, vastag nyakú bánatok nyomták a háta közepét. No de nem azért volt híres kitűnő hallásáról zsebenciék, locskafecske leánya, a klopédia, hogy ezt a kínkeserves, keservkínos ordítást ne hallotta volna meg. Meghallotta bizony. Már csak azért is, mert éppen Berzsiánhoz indult látogatóba, és már belépni készült hozzá, amikor Berzsián fölcsendült, fölzendült, fölharsogott. Az ordítás hallatán gyökeret eresztett klopédia lába az előszoba kövébe. Nem is annyira a hangerőtől, meg az ordításból kicsendülő bánattól, sokkal inkább attól, amit Berzsián ordított. Mert szóról szóra ezt ordította. Nem gőzöm! Nem gőzöm tovább! Ötször is elordította, míg végre klopédia leszakadt a gyökeréről, és beszaladt hozzá a szobába. Mit nem gőzöl? Kérdezte köszönés helyett. Berzsián egy pillanatra kiemelte fejét a bánat tengerből, klopédiára nézett, de azonnyomban vissza is süllyedt, csak hangerőben esett át a ló másik oldalára. Hát költő vagyok én, suttogta összetörten. Persze, hogy az vagy, mondta neki bátorítón zsebenciklopédia. Hát nem úgy hív az egész város, hogy Berzsián költő. Mit nekem a város? Hervadozott Berzsián. Egyszerűen csak néz rám, klopédia. Mit nézek rajtad? Szakállad, bajszod a régi. Nem fogytál, nem híztál. Beteg se vagy, látszik az arcodon. Milyen az arcom? Kérdezte mohón Berzsián. Piros posgás, mondta klopédia. Berzsián szája legörbült, elmorzsolt egy könycseppet a szemes arkában. Na ugye? Suttogta összetörtem. És milyen a vállam? Mint a bivajé, vigasztalta klopédia. Berzsián másik szemében is megjelent egy könycsepp. Tudtam, motyogta. És nézd meg a bicepszemet. Behajlította a karját, megfeszített izma, majdhogy nem szétrepesztette a kabátujját. Klopédia áhítatosan megérintette a mutatóujjával. Csodálatos, mint a kő. Hát ez az, ordított fel keservesen Berzsián. Lehet igazi költő egy bikavállú, pirosposgás, dagadó izmú, egészséges ember? Dehogy lehet. A költők mind sápadtak, horpat mellőek, csak hálni jár belejük a lélek. Berzsián, mondta szigorúan klopédia, a te irodalomtörténeti ismereteid egy fabatkát sem érnek. Vedd tudomásul, hogy se szeri, se száma az izmos nagy darab költőnek. Egyet mondj, nézett rá könyörgön Berzsián. Itt vagy például te, mondta klopédia. Berzsián összeroppant. Klopédia, te menthetetlen vagy, suttogta. Zsebenciklopédia harcias ábrázatot öltött. Mit szoktál te mondani? Nézett szúrósan az elanyátlanodott költőre. Ha valamit fölösleges locsogásnak tartasz? Azt, hogy lári és fári, mondta fájdalmasan Berzsián. Na látod? Mit na látok? Hogy lári és fári. Mert mit számít az, hogy egy költő csontkollekció vagy hájtömeg? Kit érdekel? Az a fontos, hogy jó verseket írjon. Berzsián megrándult, mint akit telibe találtak. Hát ez az. Éppen erről van szó, motyogta, hogy nem írok, már nem tudok verset írni. Klopédia arca megnyúlt a csodálkozástól. Még hogy te nem tudsz? Hát kinek a jobbladáit szavalja a fél ország? Kinek a verseit tartják itt legnagyobbra? És talán én nem a te versedet szoktam dúdolgatni, ha jó kedvem van? Melyiket? Sóhajtott Berzsián. Azt, hogy a propagátor propagál, a propagátor tropagál, a propagátor propa, a propagátor tropa. Berzsián szemébe visszatért valamicske fény, vagy talán jobban ráillik, hogy fényecske, mert igencsak fáradtan pislákolt. És ha rossz kedved van, akkor mit szoktál dúdolni? Kérdezte. Ugyanezt, vágta ki klopédia. Igen, ez remek mű, mondta szerényen Berzsián, de egyúttal a fényecske kialudt a szemében. Csak hogy ezt 3 éve írtam. Mit számít, hogy mikor írtad? Szónokolt klopédia. Ha 100 éve írtad volna, lári és fári, vágott közbe Berzsián. Arról van szó, hogy 3 éve egyetlen verset sem írtam, mert nem tudok. Ezen kicsit elgondolkozott zsebenciklopédia, de csak éppen egy röpke pillanatra, és már mondta is. Ha 3 éve nem írtál semmit, az csak a nagyságodat bizonyítja, Mert vett tudomásul, sokkal nagyobb költő az, aki egész életében egy sort sem ír, mint az, aki egész életében rossz verseket fabrikál. De az, aki 3 év alatt írt egy jó verset, az jobb költő, mint aki ugyanezen idő alatt egy sort sem írt? Kérdezte harciasan Berzsián. Az jobb, mondta Klopédia. Hát nem megmondtam, suttogta Berzsián. Arról nem is beszélve? Ajjaj, miről? Hogy ez alatt a 3 év alatt írtam egy rossz verset. Tehát rosszabb vagyok annál is, aki egy sort sem írt. Ráadásul éppen most írtam. Ha valamicskével előbb jössz, talán megmenthettél volna. De így már minden hiába. Megszületett a rossz vers. Akarod, hogy felolvassam? Rossz vers? Rossz. Akkor minek olvasnád fel? Önkínzásul, mondta Berzsián, és felvette egy papírfecit az asztalról. Olyan volt a hangja, mint egy sírató asszonynak. Mekkora az én bánatom? Nem tudom. Mi vagy te, Berzsián? Ócskavas? Vagy kincs? Fogalmam sincs. Berzsián, Börzsián, ezem vagy őzem, nincs róla gőzem. Elhangzott a vers, mély csendülte meg a szobát. Aztán szomorúan megszólalt Zsebenciklopédia. Hát, ezért ordítottad, hogy nem gőzöd? Ezért, mondta Berzsián. Nem csodálom, suttogta Klopédia.
Kedves gyerekek, ma Lázár Ervin, Berzsién és Dideki című meséjének 6. részét hallottátok, melyet Csankó Zoltán mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A fényes nap immár elnyugodott, s a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden állat megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra, de én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Időn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom éltemet. Hosszas álom érheti szememet, a kakas szóhoz hatja végemet. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy ne kelljen előtted félenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Időn meg kell előtted állanom.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában, a Szent Miséről. Hadd legyen szabad megemlíteni a kedves híveknek, hogy a napokban kaptam egy beszédrészletet Varsi Balázs atyától, illetve hát az ő beszédéből küldtek el ismerősök egy részletet, és az atya egészen súlyozottan mondta azt, hogy valami gond van a katolikus híveknek a fölfogásával, hiszen nem gyónnak, a szentségek nem olyan fontosak számukra, a szentmisében pedig, ha egyáltalán elmennek, akkor azt szeretnék, hogy jól érezzék magukat. A szentmise azonban nem erre való. A szentmise, ahogyan az elmúlt alkalommal befejeztük az elmélkedést, az csúcs és forrás, Istennel való találkozás. Persze, nehogy valaki félreértse, jól kell éreznie magát az embernek a Szent Misén, de nem azért megy, hogy élménye, állandó élménye legyen, és addig megy, amíg ez az élmény megvan, amikor az megszűnik, akkor attól fogva nem megy. Tulajdonképpen, és majd erre még vissza fogunk térni, a zsinati dokumentum alapján nagy kárt okozott a keresztény hívek szentmise fölfogásával kapcsolatban a vírus, és az, hogy az emberek egy jó része a technikai eszközökön keresztül akar belekapcsolódni a szentmisébe. Persze itt is a betegek, az természetesen is az idős testvérek, természetesen kivétel. Megjegyzem, hogy velem is előfordult, mint lelkipásztorral, hogy valakivel beszélgettem a szentmiséről, és hát megjegyezte, hogy ő pedig oda nem jár. És megkérdeztem, hogy miért. Mert talált egy közösséget, ahol jól érzi magát. Értem. De a szentmise Istennel való közösség. Vele kell jól érezni az embernek magát. És engedjék meg a kedves rádióhallgatók, hogy megismételjem az előző rádió fölvételen hallott mondatokat, a második vatikáni zsinat tanítása alapján. Így ír a 10. pontban a liturgiáról szóló konstitúcióban. Az eukarisztia pedig, mint az Isten és az ember szövetségének a megújítása, a hívőben Krisztus sürgető szeretetét szítja föl és lobbantja lángra. Ezért a liturgiából, elsősorban pedig az eukarisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, és általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és az Isten dicsőítése. Márpedig az egyház minden más munkájának erre a célra kell irányulnia. Nem másra, mint a szövetség az Isten és az ember között, nem másra, hogy mint forrásból a keresztény ember táplálkozzék az eukarisztiából, és így megszentelődjék. A következő pontban, hogy folytassuk az elmélkedést, A 11-es pontban a tudatos tevékeny és gyümölcsöző részvételről szól a zsinat. Ez a teljes hatékonyság azonban csak úgy valósulhat meg, ha a hívők jól felkészült lélekkel járulnak a liturgiához, szívüket szavukhoz igazítják, együttműködnek a mennyei kegyelemmel, hogy az kárba ne vesszék bennük. Fontos megállapítása ez a zsinatnak. A liturgia tehát nem öntetszésre való, hanem együttműködés a kegyelemmel, odafigyelés az Úrra. Így folytatja a zsinat, ezért a lelkipásztoroknak nem csak arra kell ügyelniük, hogy a liturgikus cselekmények alkalmával megtartsák az érvényes és megengedett végzés szabályait, hanem arra is, hogy a hívek a szent cselekményekben részt vegyenek, mégpedig tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Itt is megállnék, igaz csak egy pillanatra, és elmondanám azt, hogy fontos, hogy a Szentmisén a szabályok, a liturgikus szabályok megtartódjanak. A pap nem alakíthatja úgy a liturgiát, ahogy akarja. Nem mondhat olyan szövegeket, különösen nem a kánonban, a Szentmise központi részében, amelyet ő akar, mégpedig a hívek tetszése miatt. Itt valami többről van szó. A liturgia, ha az ember odafigyel, ha az ember fölkészülten vesz részt rajta, Istenhez kapcsolja az embert. A 12-es pontban arról beszél a zsinat, hogy a lelki élet azonban nem csupán a szent liturgiában való részvétel, hiszen a keresztény embernek, bár megvan hívva a közösségi Isten tiszteletre, a szobájába is el kell vonulnia, hogy titokban imádkozzék az Atyához, sőt az apostol intelmei szerint szüntelenül kell imádkoznia. Ugyancsak az apostol tanít meg arra is, hogy nekünk Jézus szenvedését mindenkor testünkben hordoznunk kell, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon halandó emberségünkben. Ezért kérjük a Szentmisében az Urat, hogy a lelki áldozat fölajánlást elfogadva tegyen bennünket is örök áldozattá. Magyarul, a Szentmise nem egy állomás az életünkben, amit, ha részt veszünk rajta, ott hagyunk a templomban, hanem ez végig kíséri egész életünket. Vagyis a Szentmise folytatódik a keresztény életben. Az Istennel való kapcsolat elmélyült, a Szentmisében elmélyült kapcsolat a mindennapi életben is megnyilvánul. Az imádságban a vallásos élet másféle gyakorlataiban. A 13-as pontban a zsinat a liturgia és az áhítat gyakorlatokról beszél, így ír. Nem szabad elhanyagolni a keresztény nép egyéb áhítat gyakorlatait sem, főleg amelyeket az apostoli szentszék szorgalmaz, csak feleljenek meg az egyházi törvényeknek és előírásoknak. Különleges megbecsülést érdemelnek az egyes részegyházak vallási gyakorlatai, ha azokat a püspökök meghagyása alapján a szokások és a törvényesen jóváhagyott szertartás könyvek szerint végzik. Fontos azonban, hogy ezek az áhítat gyakorlatok alkalmazkodjanak a liturgikus időkhöz, legyenek összhangban a liturgiából, mintegy abból fakadjanak, és arra készítsék fel a népet. A liturgia ugyanis természeténél fogva messze fölötte áll valamennyinek. A zsinat tehát hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az áhítat gyakorlatok nagybőjtben, például a keresztúti járás, de nem a szentmisével való versenyben, hanem az arra való hagyatkozással, utalással. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az elsőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem, nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
A Szent István Rádió.
Magyarország első katolikus rádió.